Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Zsoldos Ákos, a Portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Reggelt kívánok, szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Hogy nyitott a tőzsde ma idehaza?
A Bux Index 1%-os pluszban van, tehát a pluszban nyitotta a magyar tőzsde, 47.056 pontonál jelenleg az index. A blue chipek közül a MOL és a Richter is emelkedni tudott, a MOL 4%-ot, 2350 forinton született az utolsó kötés, a Richter 4%-ot emelkedett, 7995 forintba kerül most egy papír, az OTP-nél stagnálást látunk, 15607 forintba kerülnek a bankpapírok, a Magyar Telekomnál pedig 1%-os visszaesés van jelenleg.
Milyen piacmozgató hírre számítotok ma?
De mai nap az nagyon fontos lesz. Először is gyors jelentési dömping van most az Európában és az Egyesült Államokban is. Európában például a Deutsche Bank teszi közzé a negyedéves gyors jelentését, az Egyesült Államokban pedig a Pfizer, illetve a McDonald's például, valamint a Facebook is ma fogja közölni a számokat. Ezen kívül este az amerikai jegybank a Fed kamat döntőülést tart, ami akármilyen meglepetéseket is tartogathat. Várakozások szerint nem lesz ma változtatás a monetáris politikai eszközökön, de mindenképpen érdemes lesz figyelni arra, hogy Jerome Powell bejelente esetleg újabb szigorítást, illetve hogy tesz-e előre tekintő iránymutatást valamilyen idő előtti szigorításra, amit a magas infláció indokolna. Ugyanakkor az elemzők arra is gondolnak, hogy esetleg mégsem kerülhet sor az idő előtti szigorítása, mert a koronavírus miatti, vagy delta variáns miatti újabb koronavírus járvány hullám veszélyezteti a kilábalást, úgyhogy akármi meglepetéseket is láthatunk este, és annak mindenképpen nagyon fontos, hogy piacbefolyásoló hatása lesz.
A hazai alapkamatemelés milyen hatást gyakorolta a forint árfolyamára?
A forint alapkamatemelés előtt gyengült, annak ellenére, hogy a magyar nemzetünk már jóval korábban jelezte, hogy itt egy tartós kamatemelési ciklus lesz. Ezért a jegybank tegnap a vártnál kicsit magasabb kamatemelést hajtott végre, ez forint erősödést váltott ki. Ma reggel is erősödik a forint, egyenlőre 10%-on belül az erősödés, tehát minimális erősödést látunk, ugyanakkor a forint ezzel is felül teljesítik a régiós devizákhoz képest. Tehát a befektetők egyértelműen reagáltak erre a kamatemelésre, 358 forint 80 fillérbe kerül most egy euró, és 303 forint 80 fillérbe kerül most egy dollár.
Köszönöm, Zsoldos Ákost, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Bázisponttal 1,2%-ra emelte az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Az irányadó kamat emelésével párhuzamosan az egynapos betéti és hitel kamatlábon is 0,3%-pontot emelt az MNB. Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a döntést követő háttérbeszélgetésen azt mondta, addig folytatják a kamat emeléseket, ameddig az inflációs előrejelzések fenntartható módon el nem érik a jegybanki célsávot. Sipos Ildikó összefoglalója.
A monetáris tanács áttekintette a magyar gazdaság főbb makrogazdasági folyamatait, és egységesen azon az állásponton volt, hogy szükséges a júniusban megkezdett monetáris szigorítási ciklus folytatása, mondta az MNB alelnöke. Virág Barnabás hozzátette, ez azt jelenti, hogy folytatják az alapkamat emelését, ezzel és az ezt kiegészítő további lépésekkel véget ért a negatív kamatok kora Magyarországon.
A júliusi döntés értelmében a jegybanki alapkamat 30 bázisponttal 0,9%-ról 1,2%-pontra emelkedik. A 30 bázispontos alapkamat emeléssel összhangban, hogy a kamat folyosó széleinek emeléséről hasonló mértékű, tehát 30 bázispontos emeléséről is döntés hozott a monetáris tanács. Ezzel összhangban az overnight betéti kamat szintje több mint 5 év után negatív tartományból pozitív tartományban 0,25%-ra emelkedik, miközben ugye az overnight, illetve az egyhetes fedezett hiteleszköz új kamata 2,15% lesz. Tehát ezzel azt mondhatjuk, hogy Magyarország elhagyta, lezárta a negatív kamatok korát.
Virág Barnabás azt is elmondta, arra, hogy az összes kamatkondíció pozitív tartományban legyen, több mint 5 éve, utoljára 2016 tavaszán volt példa. A növekedési kilátásokról szólva közölte, a beérkező adatok szerint a magyar gazdaság a második negyedévben dinamikus növekedést mutat, és két számjegyű lehet a növekedés.
A magyar gazdaság az idei év egészében, amennyiben a világban nem következik be egy súlyos negyedik hullám a koronavírus járvány tekintetében, akkor az idei év egészében a magyar gazdaság egy 6% körüli, 6% fölötti növekedési ütemet fog tudni mutatni.
A jegybank alelnöke szólt az infláció megugrásáról is. Elmondta, álláspontjuk szerint azokban a gazdaságokban nőtt az infláció, amelyekben nagyobb sebességgel valósult meg az újranyitás. Mint mondta, Magyarország ilyen ország.
Az infláció tekintetében arra számítunk, hogy a következő hónapokban csökken az infláció, ugyanakkor várhatóan az év végéig a jegybanki tolerancia sáv felső széle, tehát 4% fölött alakul. Számításaink szerint valahol majd az év végéhez közeledve november környékén lehet egy újabb lokális csúcs ebben a folyamatban, de általában igaz az, hogy 4% fölött marad az inflációs ráta 2021 végéig, és várhatóan az infláció 2022 elején kerül újból a jegybanki tolerancia sávba, és a monetáris politika szigorító ciklusa következtében fog 2022 közepétől a jegybanki cél körül stabilizálódni. Tehát a célunk az továbbra is az, hogy a árstabilitást, tehát a 3% körüli inflációt minél gyorsabban képes legyen ismét elérni a magyar gazdaság.
Virág Barnabás azt is elmondta, a jegybank addig folytatja a kamatemeléseket, ameddig az inflációs előrejelzések fenntartható módon a jegybanki célsávba csökkennek. Azt is közölte, hogy ezen célok teljesülését az MNB legközelebb a szeptemberi kamat döntőülésen a friss inflációs jelentés ismeretében vizsgálja felül.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Járdi Roland, a Világgazdaság munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, üdvözöllek!
Megkerested a szakszervezeteket, a véleményüket kérve a tervezett 3 éves bérmegállapodásról. Mit mondtak?
Háttéregyeztetések kezdődtek meg a kormány és a munkadók között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bevonásával. Ugye Orbán Viktor miniszterelnök a lapunk által szervezett, még múlt hónapban szervezett gazdasági csúcskonferencián jelentette be, hogy a kormány elkötelezett a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős mértékű emelése mellett. Azzal párhuzamosan pedig a munkáltatók terheinek érdemi csökkentése is szintén kiemelt szempont a kormányzat részéről. De azóta a nemzeti konzultáció eredményeitől tette függővé a kormányfő a minimálbér emelés mértékét, azonban jó esély van arra, hogy jövőre elérje a bruttó 200.000 forintot a minimálbér és a garantált bérminimum pedig a bruttó 260.000 forintot. Ehhez azonban mindenképpen a kamara, a kormány is egy jelentős mértékű adócsökkentést szeretne elérni. Én Pelusz Lászlóval, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségnek főtitkárával beszéltem, aki nem kívánt részletekbe bocsátkozni, viszont emlékeztetett arra, hogy 2016-ban megkötött bérmegállapodás alapján az azt követő évben a minimálbér 15, illetve a garantált bérminimum pedig 25%-kal emelkedett. Cserében viszont a kormány akkor 5%-kal csökkentette a szociális hozzájárulási adó mértékét. Ugye ebben az esetben a 200.000 forintos minimálbér és a 260.000 forintos garantált bérminimum esetében 19-19%-kal kellene jövőre emelkednie ezeknek a kötelező legkisebb munkabér összegének, tehát itt is hasonló mértékű adócsökkentésre van esély.
Ez mit jelent számszerűsítve? Nagyjából 4-5%-ot?
Nagyjából 4-5%-os szociális hozzájárulási adó csökkentésre van esély. Pálutás nem kívánt egyébként több részletet a háttértárgyalásokról elárulni, viszont információink szerint a kormány is tervezi ezt. Ennek a költségvetési kihatása egy jelentős tétel, hogy a jövőre egyébként már be van tervezve a költségvetésbe egy 0,5%-os csökkentés, valamint a szakképzési hozzájárulás 2%-os mérséklés vagy eltörlése, ami csak éves szinten 250 milliárd forintot jelent, ez a 2,5%, tehát jelentős költségvetési tételről beszélünk.
Szakszervezeti oldalról milyen véleményeket hallottál?
Mitől is megint a Liga szakszervezetek elnöke lapunknak arról beszélt, hogy ma is óta nem hívták össze a versenyszélye és a kormány állandó konzultációs formát a VKF-et, ami azért aggályos, mert az idei megállapodás felülvizsgálata még hátra lenne. Korábban megegyeztek arról a felek, hogy a nyár folyamán ismét leülnek tárgyalni, és abban az esetben teljesül a várt 6%-os reálbér emelkedés, akkor a szociális hozzájárulási adó csökkentésével az idei minimálbér az év második felében tovább emelkedhetne 1%-kal. Mészáros Melinda szerint erre kicsi az esély. Várhatóan augusztus végén, illetve szeptember elején ülhet össze a VKF, ami már a következő évek minimálbér emeléséről fog szólni.
Köszönöm, Járdi Rolandot, a Világgazdaság munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy július 3-ától módosulnak a távmunkaszabályok. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra a szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Július 3-ától módosulnak a távmunkaszabályok, az új előírások kibővítik, de nem nevezi meg konkrétan a távmunkában is elvégezhető feladatok körét, mondta az Inforádiónak a Réti Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PVC Legal ügyvédje. Szűcs Lászlót Sipos Ildikó kérdezte.
Most már a hibrid munkavégzéseket is távmunkának kell tekinteni, tehát azokat a munkavégzéseket, amikor részben otthon, részben a munkáltató székhelyén vagy telephelyén történik a munkavégzés. Sőt, az új szabályozás szerint már nem csupán laptoppal vagy számítástechnikai eszközzel lehet távmunkát végezni, hanem egyéb eszközzel. Az a lényeg, hogy a munkavállaló ezt a munkát otthon végzi, akár a saját eszközeivel, akár a munkáltató által adott egyéb eszközzel. Ugye amit látni kell az új kormányrendeletnek a koncepciójával kapcsolatosan az az, hogy a felek lényegében meghatározhatják, hogy milyen feltételekkel történik az otthoni munkavégzés, illetve annak mennyi az aránya, azonban amennyiben elkívánnak térni a jogszabályban meghatározott feltételektől, akkor ebben az esetben erről meg kell állapodniuk. A jogszabály egyébként azt tartalmazza, hogy a tárgyi évben legfeljebb a munkanapok egyharmad részében végezhet munkát a munkavállaló a munkáltató székhelyén vagy telephelyén. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkavégzés kétharmad része az otthon, vagy pedig a telephelytől elkülönült helyen történik, és egyharmad része történne a munkáltatónak az irodájában, illetve telephelyén. De mint mondtam, ha a felekettől el kívánnak térni, akkor erről köthetnek egy megállapodást, és ebben az esetben előfordulhat például az is, hogy ez az arány megfordul, vagy pedig teljes egészében például a munkavállaló otthon végzi csak a munkáját. A másik pedig az, ami tényleg egy valóban egy újdonság, hogy eddig azért a távmunkaszabályokat és ezt a home office rendszert, ezt alapvetően azoknál a munkavállalóknál alkalmazták a munkáltatók, ahol valóban számítástechnikai eszközzel történt a munkavégzés, tehát laptoppal, mobiltelefonnal. Itt a hatálynak a kibővítése, tehát hogy akár más eszközzel is végezheti a munkavállaló a távmunka keretében a munkafeladatait, ez egy valódi újdonság, ez valószínűleg megint egy olyan kérdéskör, ami a cégeket arra fogja ösztönözni, hogy a távmunkának a szabályozását egy még szélesebb munkavállalói körrel kiterjesszék.
Mire lehet itt gondolni?
Ezen is nagyon sokat gondolkodtunk, ugyanis a jogszabály ugye még példálozó felsorolást sem tartalmaz, és ugyanakkor nagyon tágan határozza meg, hogy itt milyen feltételek esetén lehet távmunkáról beszélni. Szerintünk még ide sorolhatóak például azok az esetkörök, amikor a munkavállaló alkatrészt szerel össze a saját otthonában, vagy pedig egy olyan telephelyen, ami nem tartozik a munkáltatóhoz. Például akár a varázs is ide tartozhat, de mondom, a jogszabály erre vonatkozóan nem tartalmaz igazán több támpontot, tehát ezt valószínűleg a gyakorlat fogja kialakítani. Ami nagyon fontos, hogy ilyen esetekben a felek erről valóban távmunkaszerződésben állapodjanak meg, tehát hiába var valaki otthon, abban az esetben, hogyha nincsen erre vonatkozó munkaszerződés módosítás, hogy ezt távmunkaként végzi, akkor ebben az esetben például a távmunkára vonatkozó támogatást azt nem lehet biztosítani.
A távmunka támogatása alatt a költségtérítést, a rezsitérítést érti?
Igen, itt ugye nagyon sok kérdés merült fel az elmúlt években is azzal kapcsolatosan, hogyha a munkavállaló részben vagy egészben a saját munkaeszközeit használja a munkaeszközként, tehát például a saját asztalát használja, a saját lámpáját használja, a saját internet előfizetését használja, akkor ugye itt a költségtérítés az hogyan történik, és ugye a tavaly ősszel bevezetett jogszabály az erre most már egy általányösszegű költségtérítési lehetőséget biztosított. Na most az új szabályozás figyelembevételével ezt a költségtérítést, ezt ki lehet például az előbb említett varrónőre is terjeszteni, hogyha például a saját eszközeit, a saját áramát fogyasztja.
Egyébként mi a tapasztalat, vagy van-e visszajelzésük ügyvédi irodaként arra vonatkozóan, nyilván ugye ez nem egy objektív adat, hogy körülbelül a távmunkában foglalkoztatott munkavállalók hány százaléka kaphatott ilyen rezsitérítést, rezsiátalányt?
Hát ugye ez a rezsiátalány, ez gyakorlatilag egy elszámolási metodika, ami egyszerűsíti a feleknek az elszámolását. Azért az ügyfelek megkereséséből arra következtethetünk, hogy körülbelül az ügyfeleknek az 50%-a gondolta úgy, hogy a munkavállalók számára ilyen típusú általány költségtérítést biztosít.
Szűcs Lászlót, a Réti Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PVC Legal ügyvédjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A biztosítási piacon várhatóan javul a helyzet az idén, míg korábban a turisták csupán 50-60%-a kötött utasbiztosítást, most nyáron nő ez az arány. Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője azt mondta, az utasbiztosítási piac 40%-át adó harmadik negyedév bevételeit, az is befolyásolja majd, hogy a járványhelyzet miként alakul.
Természetesen az utasbiztosítási piac szorosan kötődik a magyarok utazási kedvéhez, és csak bízni lehet abban, hogy az idei szezon sokkal jobban végződik a biztosító társaságok számára, mint a tavalyi, amikor az megelőző évhez képest egy olyan 60%-os visszaesést lehetett elkönyvelni a díjbevételek tekintetében. Most arra lehet számítani, illetve abból el lehet kiindulni, hogy aki külföldre utazik, talán szokottnál is óvatosabb és jobban figyel a biztonságára, és éppen ezért hajlamosabb utasbiztosítást kötni, mint a korábbi években, amikor a tapasztalat azt mutatta, hogy a külföldre utazóknak nagyjából 50-60%-a kötött csak utasbiztosítást. Koronavírus jellemzően sehol nem számít már kizáró oknak, tehát mindenhol térítenek a biztosítók ilyen esetben is. A leginkább kritikus vagy kérdéses lehet az a karanténnak a megítélése, illetve a karanténnak a fedezetbe vonása, hiszen biztosítónként eltérő lehet, hogyha nincs megbetegedés, csak a hatóság elrendel egy külföldi karantént, akkor azért térít-e a szerződés, vagy nem. Éppen ezért kiutazás előtt érdemes megnézni, illetve utána járni annak, hogy mire szeretnénk fedezetet biztosítani magunknak, és adott esetben, hogyha karanténba kerülünk, akkor az ottani karanténnak a költségei, illetve a költségeinek egy meghatározott limitig terjedő rész, szét állja-e a biztosító.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Zsoldos Ákos, a Portfólió munkatársa, szervusz!
Reggelt kívánok, szervusz, köszöntöm ismét a hallgatókat!
Mi változott a tőzsdén az elmúlt szűk fél órában?
Nagy változásról nem tudok beszámolni, továbbra is jó hangolt a magyar bőzén, 2,5%-ot emelkedett a Bux Index nyitás óta, 47.117 ponton áll jelenleg. A blue chipek közül az OTP, a MOL és a Richter is emelkedni tudott, és a Magyar Telekom is ledolgozott valamelyest a mínuszból. Az OTP 1%-ot, a MOL és a Richter pedig 4%-ot emelkedett, a Magyar Telekom pedig már csak 1%-os mínuszban van.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint árfolyama továbbra is változatlanul 1%-os erősödés mutat az euróval szemben, kereken 359 forintba kerül most egy euró, 1 dollár pedig 304 forint, kereken 304 forintba kerül, ez stagnálásnak tekinthető a dollárral szemben.
Köszönöm, Zsoldos Ákost, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.